És hát az első körben Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével fogunk báró beszélgetni. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van.
A legnagyobb kobalt kitermelőknél bukkant föl Kuba.
Igen, ez egy nagyon váratlan dolog, mert az Kubáról sok minden hallottunk, tehát szivar, rum, sok minden.
De... sok fontos egyéb termékről, de a kobaltról talán kevesebb.
Fél üveg rum után sem biztos, hogy bemondtam volna, hogy kobaltban ennyire erősek. És tényleg erősek, mert a hatodik legnagyobb kobalt kitermelők a világon, ami tulajdonképpen nekik egy szalmaszál, tehát majd fogjuk látni miért, de ez egy olyan stratégiai jelentőségű anyaggá, fémé vált, ami a litium-nikkel akkumulátoroknak egy komponense, és hát így gyakorlatilag ez a terület is be tud kapcsolódni. Nem mindenhol van, nem egyformán jelenik ez meg, szóval nagyon érdekes az egész. De Kuba ebben ott van, és tulajdonképpen az egyetlen, ami talán világgazdaságilag mérhető az ő szerepükben. Na most a Kubáról röviden annyit, hogy az ő történetük ügyét mindig éltek emberek, de azért ez a legnagyobb karibi sziget. Tehát, hogyha amikor Kubáról beszélünk, akkor látni kell, hogy a fekvése egy nagyon speciális fekvés. Közel van Floridához, Mexikóhoz, alatta van Jamaica, kelete tőle a Haiti és a Dominikai Köztársaság, illetve a Bahamák. Tehát gyakorlatilag egy nagyon jó fekvésű sziget, ebből a legnagyobb. Ebből eredően egyébként 1492, amikor Kolumbusz felfedezte úgymond Amerikát, ami nem igaz, hogy Amerika volt, mert a mai San Salvador szigetet a Bahamáknál fedezte fel, tehát ami onnan még egy ugrás Kuba. De gyakorlatilag az ő meghódításuk vagy felfedezésük is 1511-ben történt meg. Egy második körös történet volt, és a spanyolok érkeztek ide. Na most a spanyolok itt elég jó munkát végeztek, tehát azt kell látni, hogy elég hosszú távra be tudtak rendelkezni. Volt egy kis időszak 1762-ben, amikor az angolokkal vitába keveredtek, és az angolok meg is szállták egy részét a területnek, de aztán 1763 egy párizsi egyezménnyel, ebből több is volt, de lezárták, és akkor valahogy egy ilyen megállapodás kapcsán az angolok, illetve Florida, és így elmentek Kubából. Sokáig nem történt semmi, itt ugye a cukornát termelés volt nagy üzemi módon, ami azért érdekes, mert a helyi lakosság száma, ami pár százezer volt, nem volt elegendő, ezért az egyik legnagyobb méretű rabszolga betelepítés ide történt. Tehát 1790 és 1820 között körülbelül 320 ezer afrikai rabszolga érkezett ide. Tehát az egy nagyon nagy szám, és amikor a 19. század vége felé volt, a közösen 600 ezer, tehát nagyjából lehetett látni, a fele rabszolga volt, tehát afrikai rabszolga, innen van egyébként a keveredésük is. 1875-ben megszűnik a rabszolgaság, ez ilyen szempontból jó hír, de 1898-ban ugye több amerikai-spanyol háború is van, ott lezárul, és aztán 1902-ben független is lesz a sziget amerikai segítséggel, ami hát egy újra fellendülési időszakot tud hozni más irányban, akkor indul el ez az amerikai turizmus, ez a tulajdonképpen Kuba az akkori Las Vegas, szerencsejáték, konstitúció, minden, amit el lehet képzelni, tehát gyakorlatilag a sziget ezzel a lakossági összetétele azért úgy nagyjából elképzelhető, hogy hogy állt ez az iparákhoz. Tehát itt a rabszolgaságnál minden jobb volt, és az emberek nyilván próbáltak megélni, ami elég jól ment. Tehát ezt láttuk filmekből és így tovább, hogy a kubai fejlődés azért az elég erős volt, tehát a cukornádipar ment, a szivar és így tovább az abszolút, abszolút jól működött. De igazából Kubának a jelentősége az ez a turisztika volt, ami 1952-ben egy picit változni látszott. Olyan nagyon nem változott, mert egy katonai puszt jött, Batista tábornok vett át, ami szintén még amerikai támogatású volt. De a lényeg az, hogy itt annyi történt, hogy ő betiltotta a kommunistákat. Na most ez volt egy olyan pont, ami a kommunista pártot, ami ebben a környezetben eléggé veszélyes volt, főleg egy olyan ember az élén, mint Fidel Castro, aki 1959-re össze is hozta a forradalmat. Tehát gyakorlatilag megdöntötték ezt a Batista rezsimet, ez egy elég látványos fordulat volt, de ez egy nagyon késői kommunista forradalom volt, amire gyakorlatilag egy azonnali amerikai embargó lett a válasz, mert Castro mindent államosított. Tehát gyakorlatilag ő azt mondta, hogy ebből elég, ami itt volt, és hát ezt a fajta rendszert amerikai rendszert ő teljesen lezártak. Azt, hogy egyébként 16-ban halt meg, tehát most már 7 éve, de minden ellentétben a rendszer tovább működik. Tehát ez ma egy szocialista állam, vagy kifejező kommunista államnak, ebből van még azért jó egy pár, tehát ennek ugye a szélső vége Észak-Korea, de azért van nem Észak-Korea, bár rengeteg korlátozást vezetett be Castro, tehát utazástól kezdve mindenen át, de erre mondom, az amerikai embargó is nagyon-nagyon rásegített. Omaha volt az, aki a Castro életének a vége felé 2014 óta elkezdte ezt a fajta enyhítést az embargó irányába venni, hogy egy kicsit épüljenek fel a kapcsolatok, és valahogy ez az egész történet menjen. Egyébként a korábbi amerikai és spanyol háborúknak a része az a guantanamói megállapodás, ami alapján az amerikaiaknak van ez a guantanamói bázisa, ami ugye többször előkezdődött az háborúban is, hogy ide szállították azokat a rabokat, akiket ők különösen veszélyesnek tartottak, és aztán minden volt a legutolsó körben a veszélyes raboknak a szétszórása a világon, vagy nem tudom, hogy is történt. De a lényeg az, hogy tehát, itt ez a spanyol-amerikai összefüggés az igen erős, de Castro után a szigetnek az a fajta, Kuba az 50-es években a karibi térség vezető gazdasága volt. Tehát az amerikai befektetések, turisztika, gazdaság elég szépen fejlődött. Viszont a castrói forradalom ezt szó szerint elsöpörte. Tehát egy nagyon gyors visszaesés indult el, és hát ők évekig az orosz pénzeken függtek, a szocialista tábornak a valamilyen fajta támogatásán. Ennek különböző módjai voltak, ezt láttuk Magyarországon és kubai szóvőzőket, tehát és itt tovább, tehát egy csomó együttműködésben próbálták őket bevonni, de masszívan pénzügyek is támogatták. Ez nyilván 1991 óta egy picit más, és ez Kubának is egy probléma. Én kerestem, hogy mikor kezdték el ezeket a bányászati területeket, de valójában nem találtam el időpontot, de azt gondolom, hogy ez nem olyan régen indulhatott el. Viszont alapiparágokban a castrói szféra alatt is, és tekintete arra, hogy ők azért egészségügyet, oktatást, tehát egy csomó mindent, amit fontosnak tartottak, megerősítettek, ezért Kubában a gyógyszeripar, biotechnológia, ez az egészségipar, ez viszonylag erős. Tehát ez azért ez túlélte. Viszont azt tudni kell, hogy a kereskedelme meg nagyon beszorult, mert ugye amerikaiakkal nem kereskedhettek, és így két ország húzott ebből hasznot. Egy a Hollandia, ahol egyetlen egy család, ez a Van Vogt család, aki a Castro-nak személyes jó barátja volt, azt ne kérdezzétek, hogy hogyan lehetett valaki a Fidel Castro barátja, de a lényeg az, hogy a kubai külkereskedelemnek a két nagy ország az Hollandia volt, 70%-ban ide kereskedtek ezen a családon keresztül, és 30% körülbelül, 20-30% a téma volt, a futottak még, az Kanada. És egyébként a kobaltgyártás, vagy a kobalt kitermelés az egy rendkívül speciális helyzet, mert egy kanadai vegyes vállalattal csinálják. Tehát az félig állami csak, és itt úgy tűnik, hogy azért a szükség nagy úr volt, és megengedték. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon beszűkült gazdaság. Tehát nagyon-nagyon problémás. A fene tudja, hogy mi lesz velük. Mindenki arra vár, hogy összedől, de valahogy sose dől össze. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nehezen megítélhető dolog. A turizmus az virágzik, nyilván szép, tehát Varadéró és így tovább, tehát azért Kuma látványosságban zseniális, tehát ilyen szempontból nem véletlenül volt ez egy annyira felkapott hely az amerikaiak idejében is, de azért ettől most nagyon messze vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon lebutított gazdaság, és hát ebből ered az, hogy valójában innen csak fölfele lehet. Most adójogilag is azt gondolom, hogy ez nagyjából igaz, mert az adórendszerük annak ellenére, hogy nem túl bonyolult, az egyik legmagasabb a karibi térségben, vagy a latin-amerikai térségben, ahol a tech to GDP az 21% körül, a 21,9%, ők 37,5%-nél tartanak az adómértékeket tekintve, de hát szerintem a beszedés és így tovább az egy kifejezetten problémás dolog. A főbb adónemeik, hát van nekik, áfájuk nincsen, de különböző sales taxük van, a nagy kerve 2%, egyébként meg 10%. A társasági adója az is egy kalandos dolog, mert az első 8 év az mentes, úgy néz ki, bár ugye, ahogy látjuk, olyan sokan nem tudnak ott vállalkozni, igen. Tehát nem tudom, hogy...
Igen, Gavalér felajánlás.
Igen, Gavalér, de utána a 9. évtől 15%, viszont a külföldi részesedésekkel működő cég 35%-ot fizetnek, úgyhogy ez így néz ki, és aztán van egy SZIA-juk is, ami ilyen szocialista szellemben 50%-ig megy föl. Az érdekes az, hogy a progresszió felfutását így magyar fejjel érezzük, milyen gyors, az azt jelenti, hogy kb. 600 000 forint éves jövedelem fölött már 50%-os adómértéket kell fizetni. Tehát azért itt ez a fűnyíró elv elég erős. Szóval valójában egy nagyon érdekes ország, tehát hogy mi lesz belőle, a fene tudja. A turistáink biztos, hogy rengeteget tudnak mesélni a kubai kalandjaikról, de a bizonyos termékek ott vannak, azt látjuk. De mi most a kobalt kacsán néztük meg, egyébként Kubának olyan óriási gazdasági jelentősége ezen kívül nincsen, de a fekvése viszont roppant fontos, tehát a stratégia majd Botond ezt nyilván igen. majd meséli. Ez egy stratégiailag egy nagyon fontos terület, hogy mi lesz a sorsa, hogy fennmarad ez a rendszer, nem marad-e fenn, hogy fog ez az egész történet lezni, nem tudjuk, de egy biztos, hogy a történelme alapján és a mérete alapján meghatározó ország lehet a térségben. Mondom, igazából a leggazdagabb ország volt a karibi térségben, a gyakorlatilag a kasztrói forradalom előtt. Én ennyit gondoltam elmondani Kubáról, mert okay. rengeteget lehetne egészíteni, de hát maradjunk ezeknél a sarokpontoknál, úgyhogy szerintem átadnám a szót Botondnak.
Jó, nagyon köszönjük, hívjuk is a zene után, aztán megnézzük, hogy az új elnök Miguel Díaz-Canel, aki az első a kasztrók után, miben gondolkodik, hová, merre felé vezeti Kubát. Köszi szépen, Zoli, szép napot neked!
Köszi! Sziasztok!
Szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Kubáról.